Jó napot kívánok, kellemes délutánt, köszöntöm a Sportérték hallgatóit, én Mezei Dániel vagyok, vendégem pedig egy olimpiai bajnok, Czene Attila. Szia Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, én is köszönöm.
Ugye most, mint a Nemzeti Diák Hallgatói és Szabadidős Sport Szövetség elnöke ülsz itt a stúdióban, de mégse ezzel kezdenék, hanem képzeld el, hogy a gyerekeimnek vagy bárkinek azt mondom, aki nem szereti a sportot, hogy nézzenek meg valamit, amitől megszeretik a sportot, akkor a te olimpiai győzelmedet ajánlom, hogy nézzük meg YouTube-on Vitrai Tamás közvetítésével azt a bizonyos aranyérmet. Én most valamikor visszanéztem néhány hónapja, és még mindig megremegek. Tehát ez egy fantasztikus győzelem volt. Te néha így felidézed, vagy te annyiszor felidézted, hogy már nem.
Na, drága vagy egyébként, hogy ezt mondod, köszönöm szépen, de valóban Tamásnak, Vitrai Tamásnak köszönhető szerintem az a lelki plusz, vagy az érzelmi plusz, amit ő hozzáadott. Nyilván.
Hát ahhoz azért nyerned kellett, hogy ő hozzáadjon valamit.
Na jó, de nyilván a meglepetés faktor volt ebben. Egyrészt hajnalban volt az Egyesült Államokban, nagyon sokan nem maradtak fönt, nyilván, hogy nézzék a tévét értelmszerűen, mit tudom,
hétközökre esett.
Igen, nem fog, igen, van még 5 méter. Szóval, hogy, és hát előtte is volt egy olyan beharangozás, hogy én esetleg nem olyan formában vagyok, nem én vagyok az esélyes. A Szécsi hiába mondta mindenkinek annak idején, hogy papírforma szerint ugye ezüstérem esélyes, hiszen Jani Szijjártó nem volt akkor ugye a világcsúcstartó, aki még Darnyi Tamás világcsúcsát döntötte meg. Azt hiszem előtte 2 évvel, 94-ben és 96-ot írunk, amikor egyébként utólag elmondható, hogy én ezt a finn úszót minden olimpián megvertem. Hát szóval megelőztem, inkább így hát a helyes.
Megverted úszásban, az a megvertem.
Így van, tehát Barcelonában 4 évvel korábban, 92-ben ő negyedik lett, én lettem bronzérmes, és 2000-ben is egyébként egymás mellett úsztunk, én szintén az egyes pályán, ő meg a kettesen mellettem, sokan erre már nem emlékeznek.
Nem, most és azért, akkor, azért is nézek
van, rád. És akkor én lettem negyedik, és ő is lemaradt, lehet, hogy akkor tényleg nem ötödik helyezést ért el, de lényeg az, hogy végig
emlékszem, sőt, kint is voltam, életem első olimpiája volt, és emlékszem, hogy lecsúsztál úgymond a dobogóról, de most te más megközelítésből néztem mindezt.
Igen, igen. Utólag nyilván maximalistaként nagyon sajnálom, mert akkor kint az egyetemen készültem már az Egyesült Államokban, és nem azt mondom, hogy edző nélkül az nem lenne korrekt, hiszen az amerikai edzővel, az egyetemi edzővel, de ez egy más hangulatú történet volt, tehát nem az itthoni, úgymond szigorúbb edzőtáboros felkészülés volt, és előtte egész jó formában voltam, csak lesérültem, mindegy, nem érdekes. A lényeg az, hogy szerintem vígan, tehát a 18 éves fiatalkori legjobbammal is föl tudtam volna állni a dobogóra, amit még 92-ben értem el, ami szintén meglepetés volt, úgyhogy ennek a sora, tehát az olimpiáknak a sora azért nekem az szerencsés volt.
Hány éves volt a élsportolói pályafutásod?
Hát ugye 3 olimpia, de ezt ugye 9 évnek kell tekinteni, hiszen 92 és 2000 között. Előtte azért én ifjúságiba toltam, és 91-ben emlékszem, amikor egyébként megúszta 91 januárjában a Darnyi az először 2 percen belül 200 végesen a világcsúcsot, akkor én még ott álltam B-döntőben, és nézi Jenőnk, Isten nyugosztalját, ő volt még az, aki akkor azt mondta, hogy ne, ez a fiú nem fog sokáig B-döntőben úszni, mert akkor úgy szerepeltem, hogy ott is a Darnyinak az egyik nagy riválisát, aki éppen lecsúszott a nagy döntőről, ővel csatáztam én a B-döntőben, tehát az 9.-10. lettem, és akkor én még ifjúságinak számítottam. Tehát felnőttek között akkor debütáltam először. Tehát igazából a 90-es évek, ez a 10 év volt, ami meghatározó volt.
Plusz,
meg hát nyilván az előtte levő sok-sok felkészülési év.
Én nagyon érdekes, és nagyon könnyen át tudunk vezetni majd a diák sportra, mégpedig azért, mert most, hogy így hallgatlak, ugye ez nekem is a fiatal éveim, neked is a fiatal éveid, és hát emlékszem, hogy nagyon sokszor találkoztunk, pedig én úszóversenyre ritkán jártam, de azért sokszor találkoztunk. Mindig széles mosolya jöttél, és már olimpiai bajnok voltál, tehát ezért az egy meghatározó élmény volt, de azon gondolkodom, hogy a fiatalok számára mennyire meghatározó az, amikor látnak egy olimpiai bajnokot, hogy nekem az érzelmi viszonyulásom a te, vagy akár Dani Tamás olimpiai sikereihez, vagy a 2000 Sydney vízilabda válogatott győzelméhez, 2004-2008, az már azért később van, az mennyivel frissebb, erősebb, és hogy a mai gyerekek gondolom ugyanígy viszonyulnak Hosszú Katinkához. Nekem Hosszú Katinka felnőttként már egy más élményszint. Te vagy az, aki emocionálisan erősebb. Ez tulajdonképpen a példakép, ugye? A példakép szerep, amiről beszél.
Ez így van nálam, ugye többszörösen Darnyi Tamás volt, illetve Szabó Joe, mert ezekhez az 86-ban voltam én 12 éves, amikor a televízióban láttam az úszó VB-t, ami először meg, tehát emlékszem, hogy előtte 10-10... Igen, igen, madridi VB, így van. Jól emlékszel, hát mi még emlékszünk
rá. Én is emlékszem.
Igen, így van. régen volt más, lehet, hogy inkább a foci VB-re emlékszik a 80-as évekből, mondjuk 82-ből. A lényeg az,
hát,
hogy...
Hát arra is azért rossz itt nem lehet elfelejteni.
Ez így, én is emlékszem. Tehát az az érdekes, hogy a 82-es foci VB-re emlékszem, de mondjuk, nem tudom, Guadalajara, vagy nem tudom, hol volt 82-es.
Tehát csak úgy... el tudom énekelni, vagy most.
Igen, igen. Tehát arra nem. Tehát az úszás nyilván kevésbé érdekelt, mint a foci, ebből is látszik, ugye... 8 évesen, és később 12 évesen, amikor már éreztem én is, hogy az úszáshoz van annyi közöm, hogy ebbe lehet nekem keresni valóm, akkor nyilván elkezdett kinyílni a világ, és onnantól kezdve jöttek a példaképek.
Szóval a példakép szerep, és a mozgás szerepe az életben, és amikor beszélgetünk, ugye pont ma kezdődik az Európai Sport Hét, European Week of Sport, és nagyon-nagyon sok eseménye van ennek a sorozatnak, ennek az egy hétnek, ami kicsit talán több is, mint egy hét, ha jól számolom.
Így van, a 23-30 az kifejezetten 8 nap, ugye a 23-án szoktuk kezdeni, a 30-dik az újra KED lesz. Mi egy utolsó hetet szoktunk, tehát ezért általában ez vasárnaptól vasárnapig tart, hát nyilván itt az iskola már elkezdődik, a családokra gondolva, a hosszú hétvégékre, hogyan lehet megszólítani a fiatalokat, és hát nyilván majd visszatérünk arra, hogy a legnehezebb korosztály szerintem az egyetemisták és a főiskolások, és nem véletlen a helyszín, amikor a központi rendezvényünket 27-én este, mert tulajdonképpen az a ki csúcsosodása a történetnek, ez a Be Active Night elnevezésű esti rendezvény, ahol megpróbáljuk ezt a korosztályt megszólítani. Hát én azt gondolom, ezek a fiatalok azok, akik úgy érzik, hogy az életnek meg a soha nem lesz vége, meg a holnapnak, és nyilván őket a legnehezebb rávenni arra, hogy rendszeresen sportoljanak, tisztelet a kivételnek, illetve nyilván a versenysportolókat, hiszen sokan vannak, főleg a testnevelési egyetemen, és az előtte való nap pénteken 26-án pedig Európai Diák Sportnap kapcsán nagyon sok iskolát sikerült meg szólítanunk, azért ott az több százezeres a részvétel, nyilván köszönhető az iskolák együttműködésének.
Kicsit szálazzuk szét, egyrészt ne szerénykedjünk, tehát abszolút az a cél, hogy aki hallja, adja tovább, és hogy vegyenek részt az Európai Sporthét eseményein. Mondtad a kiemelkedő eseményeket, kezdjük ezzel a Diák Sport napjával, hogyha megengeded, mert talán ez a legnagyobb tömegbázis megmozdító esemény, ha jól látom, és mire számíthatnak, akik érdeklődnek?
Abszolút, létszámát tekintve, mi ugye közvetlenül, ugye ez a hosszú nevű szervezet, amit említettél, aminek az elnöke lehetek, ez egy köztestület. Ez a köztestület 3 alapító tagból áll, a Magyar Diák Sportszövetség, a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség, illetve a Magyar Szabadidős Sportszövetség alapította anno, még 2016-ban visszamenőleg, és hát tulajdonképpen maga az Európai Sporthét pedig ugye a 10. jubileumi kiadását ünnepli, és a diáksport az mindig is központi szerepet játszott a mi életünkben. Most olyannyira, hogy a legújabb nyilván az, hogy vannak aktív iskolák, úgynevezett hivatalosan elnevezett aktív iskolák, azon 606 ilyen aktív iskolának tudjuk kifejezetten direktben kiküldeni azt, hogy szeptember 1 és október 15-e egyébként az az időszak.
Ezek általános iskolák, középiskolák?
Az aktív iskolák általában tehát alapfokú leginkább, nyilván középiskolák is csatlakozhatnak, de az aktív iskolák mellett, amint mondom, 606 ilyen iskola van, ezen kívül nyilván egyébként sokkal több intézmény kapcsolódik, hosszabb vagy rövidebb időre, ugye említetted az Európai Diáksport napját, ami a szeptember 26, itt azért jóval több intézmény fog, és középiskolák is, így van jelentkezni és regisztrálni a saját eseményeikkel, de az igazán aktívak azok szeptember 1 és október 15 között, mert ők már tudják, hogy maga az Európai Sporthét, tehát a hashtag Be Active szlogen, ami ugye az Uniótól érkezik, még Navracsics Tibornak köszönhetően anno 10 évvel ezelőttről.
Ez úgy indult 10 évvel ezelőtt?
Így van, ugye akkor még miniszter úr volt az európai biztos, az ezért a területért felelős európai biztos, többek között a sportért, és ő azt gondolta, hogy legyen egy olyan fajta, ami nem versenysportról szól, hanem alapvetően lakossági sportról, rendszeres sportolásról, testmozgásról, rendszeres aktivitásról és egészségmegőrzésről, és hogy legyen egy ilyen összeurópai megmozdulás. Ez tulajdonképpen egy verseny, a szabadidős sportolók egyébként imádnak versenyezni egymással, mi is így vagyunk, tehát általában az Európai Sporthét kapcsán, azon az egy héten, azon a pár napon, illetve egyébként szeptember 1 és október 15 között, ahogy említettem, mi nagyon jól teljesítünk, tehát nagyon sok regisztrált eseményünk van, korra nemre való tekintet nélkül. Ugyanakkor az év többi részével van nekünk problémánk, tehát nyilván azért van feladat bőven, azért azt nem szeretném elvenni a valóságtól, meg eltagadni a valóságot, és ezért próbáljuk minél jobban kiszélesíteni, és erre ugye az Unióban, illetve az Európai Bizottság lehetőséget adott, hogy szeptember 1-től már tulajdonképpen úgynevezett kampányidőszak van, tehát lehet kampányolni, gyűjteni, regisztrálni azokat az eseményeket, amik a hashtag BeActive logóval vannak ellátva, tehát az Európai Sport Héthez tartoznak, még ha szigorúan mondva nem is 23-a és 30-a közé esnek.
Azt mondtad a Diáksport napjáról, amely most lesz pénteken.
26-án, igen.
Igen, tehát azt mondtad a Diáksport napjáról, 600 fölötti iskola vesz részben. Ez mennyi gyerek? Mennyi
jóval fiatal? Több, bocsáss meg, jóval több. Ez igen? Csak az aktív iskolák ja, száma, értem. Akik igazán elkötelezettek.
Aha.
Tehát mi jóval többet szólítottunk meg, ezt azért mertem csak mondani ezt a statisztikai adatot. Ezt
tudod, hogy ők érdeklődnek
így van,
nagyon.
A többi, hát 351 ezer hivatalosan azoknak a létszáma, ezek nyilván regisztrált létszám, ami azt jelenti, hogy még nem történt meg, tehát utólag fogunk tudni pontosan.
351 ezer részvevő, ez nagyon magas szám, ez majdnem félmillió ember.
Ez így van, nyilván ha az összes iskola létszámot nézzük, akkor tulajdonképpen még ezt is lehetne hova fejleszteni, de én azt gondolom, ez egy nagyon szép szám. 350 ezer úgymond szabadidő sportoló státuszú, bár ebben vannak nyilván igazolt versenysportoló státuszú gyerekek is, de ez már megközelíti annak a létszámát, ami egyébként nálunk Magyarországon az igazolt versenyzők száma. Tehát itt az Európai Sporthét alkalmával, vagy legalábbis a Diák Sport napja alkalmából megmozdul annyi gyermek, mint a hány igazolt versenyző van Magyarországon.
Mit fognak ők csinálni? Például a Diák Sport napján, tehát milyen programokról tudsz, hallottál róla?
Amit a szervező szakemberek, rekreációs szakemberek mondanak. Nyilván náluk a testnevelő tanárok, akár egyébként speciális helyzetben gyógytestnevelők, a magyar ugye a testnevelő tanárok országos egyesületével van ilyen jellegű együttműködésünk, hiszen ez arról szól, hogy mind a szakembereket mi szólítjuk meg, és a szakemberek nyilván azok a központi figurái ennek az egész esemény sorozatnak, akik tudják helyben buzdítani, motiválni a gyerekeket. Nyilván rendszerezve ez a magas létszám arról szól, hogy egyébként iskolai keretrendszeren belül, bár a Diák Sport napja tudjuk, hogy nem csak az délelőtti hasznos iskolai időben, és nem csak a délutáni, akik éppen ott maradtak gyermekek, hanem ennél jóval többről szól. Mondok egy példát, 26-án Diák Sportnap Be Active és Be Active Night-ot tartanak a kisiskolásoknak, ami azt jelenti, hogy délután 5-től 9-ig van egyfajta elő Be Active Night. Ezt azért mondom, mert ugye a felnőtteknek, vagy az egyetemistáknak mi 27-én szombaton tartjuk, hiszen nyilván szombat késő este az, amikor a másnapi vasárnap miatt még belefér egy ilyen késő esti rendezvény, de az iskolásoknak nyilván a pénteki tanítási nap lesz kiszemelve erre. Úgyhogy minden évben fejlődünk, mert ez egy olyan hozzáadott érték, ami például tavaly még nem jelent meg, és ide kapcsolódik a Be Active Day is, amiről azt tudom elmondani, hogy tulajdonképpen párhuzamosan, nagyon lelkesen a fitness szektor szervezi a saját nemzetközi koordinációjában a több mint 45 eseményt a Be Active Day napjára, mint az induló nap, a 23-a, jelen esetben a holnapi nap 23-a, és mi ehhez teszünk hozzá még 40, jelen esetben 45 regisztrált esemény, ami mindenképpen ingyenes, vagy nagyon kedvezményesen elérhető. És erre fűződnek föl egyébként egész héten a rekreációs edzők által bárki, aki az országban csatlakozik, egy olyan kampány jellegű, kampányszerű eseménysorozat, amikor a saját edzéseiket, a saját foglalkozásaikat, a saját aktivitásukat meg tudják hirdetni a lakosság számára.
Innen fogjuk folytatni hamarosan. Czerny Attila olimpiai bajnok, a Nemzeti Diák Hallgató és Szabadidős Sport Szövetség elnöke a vendégünk. A Be Active Night-ról egy picit még beszélünk majd a folytatásban, és még néhány érdekes dologról. Jövünk vissza nem sokára itt a Tend FM-en, a Sportértékben.